segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindenket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a az Efézusi levél 6. részéből a 10. verstől kezdve. Tehát a Efézusi levél 6. részének a 10. versétől. Így szól hozzánk Isten igéje. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának az urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok a gonosz napot, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes kívánt. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal, könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen az úgy hirdetni, ahogyan kell. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy ebben a világban, a gonosszal szembeni harcban nem vagyunk fegyvertelenek, hanem te adod nekünk a lelki fegyvereket, hogy győzedelmesen megvívhassuk a harcunkat, és áldott hívő életet élhessünk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy oly sok bűnünk és nyomorúságunk ellenére mégis kegyelmes vagy hozzánk. Kérjük szépen, hogy most különösképpen is bocsáss meg azokat a bűneinket, amelyeket a testi indulatainkkal, a mi harcunkkal okozunk a másik embernek. Kérjük szépen, hogy bocsáss meg azokat a bűneinket, amikor nem a lelki fegyverekkel, hanem emberi indulatokkal akarjuk a másinkat magunk alá gyűrni, a célunkat elérni, és mindent a magunk kedve szerint elintézni. Megvalljuk, hogy olyan sok fájdalmat okozunk egymásnak is, neked is, magunknak is, és mégis azt tapasztaljuk, hogy olyan nehezen tudunk mindenből valahogy kimászni. De kérünk és könyörgünk, Szentlélek Úristen, töröld el a mi bűneinket, teremts bennünk tiszta szívet, és segíts, hogy a te szent lelked által megújuljon az életünk. Könyörgünk hozzád, Úrunk, Szentlélek áldásáért, küld el a te szent lelkedet, és segítsd, hogy megértsük, szívünkbe zárjuk a te igédet, sőt a hétköznapokban engedelmeskedni is tudjunk annak. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről. Hű és igaz az Isten, hogy megbocsássa a mi bűneinket, és eltörölje azokat. Amen. Foglaljuk el a helyünket a 89. zsoltár első versét énekeinkkel, és majd utána menjenek ki a gyerekek a gyerekisten tiszteletre. 89. zsoltár első versét énekeinkkel. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Amen. A gyülekezet foglaljára. Kedves testvérek, elnézést kérek, de most kivételesen az Isten tisztelet elején muszáj elmondani egy hirdetést. Nehéz időket élünk, gázválságban mindenütt, takarékoskodni kell a fűtéssel. Befűtöttük és be is fogunk fűteni, de van két konkrét kérdése. Az egyik kérdés az, hogy akik a karzaton vannak, tegyék meg, hogy ne kapcsolják ki a gázt, mert akkor a templomban nagyon hideg lesz. Ott fent jó meleg van, de ne kapcsolják ki, mert itt a templomban nagyon hideg lesz. A másik kérdésem az, hogy az Isten tisztelet a prédikáció végén, majd tegyék meg, akik a gáz mellett vannak és értenek hozzá, hogy kapcsolják ki, hogy feleslegesen viszont ne menjen a fűtés. Elmondom, hogy a gyülekezeti termet is fűtjük, ott kivetítjük az Isten tiszteletet, ha valaki karon ül kisgyerekkel van, nyugodtan ki tud menni, úgy gondolom, hogy a mai alkalommal is vannak a gyülekezeti teremben, hogy ott legyenek részesei az Isten tiszteletnek. Kedves testvérek, a múlt héten nem erről az igéről szóltam, az örömről beszéltem. Azt mondtam, hogy mindenkor örüljetek. És Pál apostol, amikor az imádságra bújik, ugyanezzel kezdi az ige hirdetését, hogy örüljetek. Valahogy ez a kettő összetartozik. Pál valahogy összekötötte a kettőt. Imádkozni és örülni. Ahogy készültem erre a mai ige hirdetésre, hosszabb textusból ezt az egy gondolatot szeretném kiemelni, hogy szüntelen imádkozzatok. Tehát amikor készültem erre a mai igehirdetésre, és végig gondoltam, hogy mit jelent az, hogy szüntelen imádkozzatok, egy nagyon régi emlék jött elő. A lelkészi életnek is vannak kudarcai. Egy régi kudarcomra emlékeztem. Egyszer nagyon régen történt ez, a gyülekezetben valaki baleset ért. Élethalál között volt. Már mindenki úgy gondolta, hogy ez az illető meg fog halni. Kómában feküdt már hónapok óta. És a három gyerekét én tanítottam hittanra. És ott a hittanom ezzel a három kicsi gyerekkel valamit kellett volna kezdeni. Nagyon komolyan kellett volna vennem az imádságot, és imádkozni a három gyerekért, hogy az édesapjuk gyógyuljon meg. Ha pedig nem gyógyul meg, akkor Isten benyőtt vissza. Nagyon-nagyon hosszú évek távlatában is emlékszem rá, hogy nem volt bátorságom imádkozni azért, hogy gyógyuljon meg az édesapa. Annyira reménytelen volt emberileg. Az imádsághoz bátorság. Ha valaki bátran mer imádkozni, akkor Isten áldást készít a számára. Nem feltétlenül úgy, hogy meggyógyul az az illető. De úgy egészen biztos, hogy az imádság közben még egy kisgyerek is el fogja tudni fogadni Isten akaratát. Mit jelent szüntelenül imádkozni? Origenész a nagy egyházatja azt mondta, hogy szüntelenül imádkozik, aki az imádságot cselekedetekkel, és a cselekedeteket az imádsággal egyesíti. Csak így tudjuk megvalósítani a szüntelen imádkozás alaptörvényt. Ezt mondta Origenész a nagy egyházatja. Vannak, akik azt mondják, hogy ez a szüntelen imádkozás azt jelenti, hogy legyünk állandó készenlétben. Úgy, ahogy készenlétben van az, aki a váltókat kezeli, vagy a sorokat. És amikor kell, akkor mondjuk el az imádságunkat. Van, aki azt mondja, hogy a szüntelen szó itt azt jelenti, hogy szüntelen kapcsolatban lenni Istennel. És figyelni, hogy Isten mit üzen a számunkra. És állandóan azt kérdezi, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Mindegyikben nagyon sok igazság van. Én egy negyedik gondolatot hagy hozzak ide. Ez a szüntelen imádság valami olyasmit jelent, mint amikor valaki szerelmes. És végzi a dolgot, de azokat a dolgokat úgy végzi, hogy ő szerelmes. Kapcsolatban van emberekkel, de nem úgy néz a másik neműre, hanem úgy, mint aki szerelmes és teljesen elkötelezett a párja iránt. Minden cselekedetét, minden szavát ez a szerelem hatja át. És figyelő szemű nők egy munkahelyen észreveszik, hogyha valaki szerelmes. És sokszor meg is kérdezik tőle, és az illető mondja, hogy találts ügyet. Pedig a partnere nem ott van a munkahelyen. És mégis a hétköznapi munkájában, ahogy beszél, ahogy az automatánál a kávéját megissza, látják rajta, hogy szerelmes. Valahogy átjárja az életét ez a boldogító érzés. És pont ugyanígy van a hívő ember is az imádságra. Hogy valahogy átjárja az életét az Isten iránti szeretet. Megtermik ezzel. És valahogy sugárzik róla, hogy szereti az Isten, és Isten is szereti őt. Nekünk hívő embereknek nagyon sok harcunk van. Így mondja Pál apostol az Efézusi levélben, hogy a sötétség erőivel szemben van harcunk. A mennyei magasságban lévő hatalmasságokkal van harcunk. És tudjuk, hogy a háborúhoz három dolog kell. Már úgy értem, hogy a lelki háborúból imádság, imádság, meg imádság. Csak ezzel lehet győzni. Ha valaki az imádságban meglestül, akkor a harcát el fogja veszíteni. Vagy lehet, hogy a másik emberrel szemben győzelmet fog aratni. De az igazi harcunk nem a másik emberrel szemben van. Hanem azt mondja Pál, hogy a magasságokban lévő hatalmasságokkal, a sötétség világbíróival szemben van harcunk. És velük szemben csak az imádsággal, az imádsággal, az imádsággal győzedelmeskedhetünk. Az imádság legnagyobb áldása, hogy megtanulunk
nem az emberek szerint gondolkozni. Van egy helyzet, mindenki azt csinálja, és ha emberek szerint gondolkozom, én is megyek utána. Ha valaki imádkozik, akkor nem az emberek szerint gondolkozik, és nem megy a többség után. Azért kell szüntelenül imádkozni, hogy Isten megmutassa minden helyzetben, hogy mi az ő akarata. Ha ezt sikerül meglátni, akkor győzedelmeskedni fogunk. Ha nem látjuk meg, elbukunk. És ez az elbukás egyszerűen csak annyit jelent, hogy megyünk a világ után. És magabiztosan mondjuk, hogy de hát mindenki ezt csinálja. Nem is tudom, hogy hány évvel ezelőtt történt hirtelen kikének számítanom. Október 23-án a Pasaréti gyülekezetben többen felkeresték Jó Sándort, és azt mondták neki, hogy mindenki te szól. Nekünk is kéne valamit tenni. Nekünk most ezekben a napokban nincs semmi fegyverünk. Akkor Jó Sándor leültette őket, elővette az Efézusi levél 6. részét, és felolvasta a lelki fegyvereket. És azt mondta, hogy nekünk is van fegyverünk. És nekünk most ezekben a kritikus napokban ezeket a fegyvereket kell nagyon komolyan venni. Valaki gyerekként aztán november 7-e utáni vasárnapon ment a Pasaréti templomba, és mondta, hogy szembe jöttek a tankok, a szovjet tankok, és azt mondta, hogy már senki nem mehetett a templomba. Alig voltak abban a hatalmas nagy gyülekezetben, azon az egy vasárnapon csak néhány. Ha valaki az emberek szerint gondolkozik, akkor más tesz, mintha Isten szerint gondolkozik. És ha benne vagyunk egy élethelyzetben, nem mindig az tűnik jónak, amit Isten üzen. Csak az örökké valóság távlatából látszik, hogy annak van igazán maradandó értelme. Mondom, az imádság első és legnagyobb áldása, hogy az ember megtanul Isten szerint gondolkozni. Ez egy nagyon nagy dolog. Elcsendesedünk, és másképp látjuk a világunkat. Nagy veszélye persze a hívő embernek is, hogy leül imádkozni, és akkor elkalandoznak a gondolatok. Nagy beszéd, vigyázni kell rá, igyekezni kell, amennyire lehet Istenre koncentrálni, és folyamatosan fölépíteni magunkat, hogy minél tovább tudjunk imádkozni. De nem tudom, hogy emlékeznek-e a testvérek Csóka Jónás nevére. Ő volt az, aki egy nagy műtétet hajtott végre, két fejénél összenőtt kisgyerekkel kapcsolatban. És ő azt mondta, hogy nagyon sokszor előfordult vele, hogy imádság közben Isten megmutatott neki valami műtéti technikát a betegei javára. Ő komolyan beszélt arról, hogy milyen áldásokat tapasztalt meg az imádság közben, a maga lelki életével kapcsolatban. De létezik valami más is, hogy a hívő ember imádkozik, és Isten a világi munkájával, a világi életével kapcsolatban is kijelentéseket adott számára, útmutatásokat, tanácsokat. Megint mondom, ne kalandozzon el az imádság közben a figyelmünk. De ha Isten vezetni akar bennünket, akkor legyünk készek arra, hogy ő rá hangoljunk. Az imádság második áldása, hogy az imádság közben találkozhat az ember önmagában. Nem téveztettem el. Önmagában is az imádság közben találkozik az ember. Higgyük el, hogy nem azok vagyunk, akiknek mutatjuk magunkat. Sokszor mondjuk is, hogy nem is tudtam, hogy ilyen is tudok lenni. Biztos mondta mindegyikük. Nem is tudtam, hogy mi lakik a számban. Nem értem, hogy csúszott ki a számban. Egy csomó minden van bennünk, amit nem tudunk, mert önmagunkkal nem találkoztunk. És az imádság csendében találkozik az ember önmagával. Meglátja, hogy mi lakik a szívében. Mert ugye, ami a szívében lakik, az óhatatlanul kicsúszik a száján. És látja a saját indulatait. És akkor leszámol az ember az indulataival. Látja a saját haragját. És megbocsát a másiknak. Találkozik önmagával. Nagyon sok ember éveken, évtizedeken keresztül nem találkozik, nem találkozott magával. Már komoly, meglett, őszfajú felnőtt ember, és nem tudja, hogy ő kicsoda valójában. Látja azt mindenki rajta, de ő nem látja. És nagyon sokunknak nem lehet igazán megmondani, hogy ő kicsoda. Mert sértődékenyek vagyunk, érzékenyek vagyunk, visszaváltunk, évekig hordozunk magunkban a panaszt, inkább nem szólhat a többiek. Nekünk kell magunknak Istennel találkozni, hogy meglássuk, hogy kik vagyunk valójában. Nagyon sokszor előfordulunk, hogy valaki azt hiszi magáról, hogy ő már az, aki lenni szeretne. Mondok egy példát, saját magunkról, lelkészekről mondom, értse meg mindenki magáról vonatkoztatva. Egy lelkész szeretne kiváló szónok lenni, szeretne gridírozni a szószéken, és azt hiszi magáról, hogy ő már az is, mert el tudott mondani egy prédikációt. De lehet, hogy a gyülekezetnek vasárnap reggel 3 kávét kellett meginni, hogy el ne adjon az Isten tiszteletet. Annak képzeli magát, amit szeretne lenni. És ez mindegyikön egy nagyon-nagyon nagy kísérlet. Az imádság áldása, hogy önmagamban találkozom. És látom magam olyan, amilyen valóban vagyok. Amilyen valóban vagyok. Ha valaki imádkozik, akkor ő maga átalakul Krisztus képére. Így mondja ezt Pál apostol, hogy gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg, ami kiformálódik bennetek a Krisztus. Tehát valaki imádkozik, és egyre inkább Krisztus képűvé kezd el válni. Ez is egy nagy áldása az imádságnak. Az imádkozó ember Krisztus ember. Minél többet imádkozunk, annál inkább kiformálódik bennünk a Krisztus. És az imádság közben belépünk az Isten országába. A szemünk elől elrejtett világba. Abba a csodálatos országba, amihez hasonló szem nem látott, fül nem hall, ember szíve meg se gondolt, amit elkészített Isten az őt szerető számára. Belátunk, belépünk, lelkileg benne vagyunk. És annak az áldásaival megtöltekezünk. Minden prédikációnak az a legfőbb gondolata, hogy hol van a prédikációban Krisztus. Ha nem Krisztusról prédikálunk, akkor beszélhetünk az Újszövetségről, az Ószövetségről, az nem prédikáció, legfeljebb egy beszél. A mai igehirdetésben is az a kérdés, hogy hol van benne Krisztus? Hol van az imádságunkban Krisztus? Most testvérek, ott, hogy a magunk erejéből imádkozni sem tudunk. Beszél erről Pál a római levélben nagyon részletesen. Azt mondja, hogy a Szentlélek segít az erőtlenségünk. És amikor kérünk kellene, nem tudjuk, hogy mit kérjünk, akkor a Szentlélek segít, és imádkozik értünk, hogy mi is tudjunk imádkozni. Így mondja Pál apostol, hogy a Szentlélek kimondhatatlan kohászkodásokkal könyörög, és mi nem tudjuk, hogy mit kéne kérnünk. De a Szentlélek azt kéri, ami igazán a javunkra van. Ha Krisztus szerint imádkozunk, akkor megszűnik az, hogy magunk körül forogjunk. Akkor nem lesz az imádságunk egy malomán, amelyik mindig önmaga körül fog. Nem csak útmutatást ad Krisztus az imádsághoz, hanem általa tudunk imádkozni. És erőt is ad, hogy imádkozni tudjuk. Hagyd mondjam így, ez egy abszurd, de hagyd mondjam így, hogy imádkozni kell azért, hogy imádkozni tudjuk. Krisztus fog segíteni ahhoz, hogy igazán imádkozni tudjuk. Többször elmondtam a templomban, hadd ismételjem meg ezt a példázatot még egyszer. Hogy Ausztráliában történt, hogy egy kis városban egy nemzetközi hírű zongora művész ment. Ki volt készítve a színpad, ott volt a megfelelő képen beállított zongora, egy anyuka pedig elvitte erre az előadásra a 14 alatti kisfiát. És ez a komiszkölyök fölment a színpadra, és elkezdte játszani a voci-voci dolgokat. De a nagy művész már elindult, és jött a színpad felé, és odaállt mögé, mondta a gyereknek, hogy jázz, és a nagy művész pedig elkezdett játszani, fölé hajolva a gyereknek egy kíséretet. És egy csodálatos darab jött ki belőle. És végig mondta a gyereknek ez a művész, hogy ne hagyd abba, jász, ne hagyd abba, jász, ismétel, jász, csináld, ne hagyd abba. és a művész pedig egy csodálatos előadást kerekített ki, egy csodálatos rögtönzést ebből. És ugyanezt mondja nekünk a Szentlélek, hogy egyszerű az imádságod, félsz tőle, érzed, hogy nem megy, nem úgy tudod mondani, ahogy szeretnéd, de ne hagyd abba, ha olyan egyszerű is, hogy szinte szégyeled, hogy csak ilyen egyszerűen tudsz imádkozni, ne hagyd abba, mondd, folytasd, és a Szentlélek majd körülövezi a te imádságodat, és meg fogod tapasztalni, hogy a Szentlélek által, Jézus Krisztus által erő van az imádságodban. Nem a te erő, nem az imádságnak az ereje, hanem a Szentléleknek az ereje. Ezért van értelme imádkozni. És ha győzelmes hívőben, ha győzelmes hívő életet szeretnénk élni, akkor imádkozzunk. 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 Amen. Ezt megkérjük a testvéreket, hogy kapcsolják ki akkor a gázba mellett kerülnek. Hagyjuk meg a fejünket imádkozni. Úr Jézus Krisztus, te látod, hogy milyen erőtlen az imádságunk. De kérjük, hogy taníts bennünket imádkozni. Úgy kérjük, mint a tanítványait kérték. Hogy ne a magunk erejével imádkozzunk, hanem a te erőddel. Nem egy példaimádságra várunk, hanem arra, hogy a szent lelkeddel öleld át a mi egyszerű szavainkat, és akkor azokkal az egyszerű szavakkal mégis elé tudjuk vinni a kéréseinket. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, kérjük, hogy segíts, hogy megerősödjön a gyülekezetünkben az ima közösség. Hogy elhangozzanak hangos imádságok. Kérjük, segíts, hogy az imádság közben egymás higgye által felmozduljunk. Kérjük segítsd, hogy legyen ima közösség az Isten tisztelet előtt. És ebben az ima közösségben a te nevedben tudjunk szólni, téged magasztalni és imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, így bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és kerüljünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te lejárd, és adjon néked békességet.